Folytassuk Isten tiszteletünket a 224. dicséret első két versével. 224. dicséretünk így kezdődik. Imbé jöttünk nagy örömben, felséges Isten. A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét a Zsoltárok könyvének 84. részéből a második verssel kezdődően. Mi kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura! Sóvárok, sőt, eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újjongva kiállt az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezi oltáraidnál. Seregek ura, királyom és Istenem. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Felséges urunk, drága mennyei édesatyánk, hálát adunk a most megkeresztelt gyermek életéért, családjáért. Urunk, adj számukra áldott jövőt, sok boldogságot és sok áldást. Hálát adunk, Urunk, a ballagásért és a ballagó diákokért, akik szerte a világban most ballagtak, új iskolába mennek. A jövő kitárulkozik számukra, Urunk, add, hogy megtalálják ők is helyüket a világban. Így adunk hálát minden most ballagott gyermekért, fiatalért. Hálát adunk a gyülekezeti közösségért, Urunk, és tudjuk, hogy nem érdemeljük meg azt, hogy ránk tekints, most mégis ezt kérjük, hogy tekints ránk, Urunk, bátoríts bennünket az ige szaván keresztül, és taníts minket, hogy mi magunk is azon keresztül meglássuk a számunkra elkészített áldásokat. Így szólj most hozzánk, Urunk, fiadért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Ige hirdetésre készülve a 84. Zsoltár első versét énekeljük. Így kezdődik az ének, ó seregeknek Istene! Kedves testvérek, hallgassuk meg azt az igét, amelyről bizonyságot kívánok tenni közöttetek Isten lelke segítségével. Esdrázs próféta könyvének harmadik részéből a 8. verssel kezdődően. Istennek igéjét és a magyarázatot a gyülekezet leülve figyelmes szívvel hallgassa. Esdrázs könyvének harmadik részéből a 8. verssel kezdődően így szól hozzánk Isten igéje. Azután, hogy megérkeztek Jeruzsálembe az Isten házához, a második esztendő második hónapjában megkezdték az előkészületeket Zerubbábel, Sealtiel fia, Jésua, Jócádák fia és többi szolgatársuk, a papok, a léviták és mindazok, akik visszaérkeztek Jeruzsálembe a fogságból, és megbízták a 20 éves és annál idősebb lévitákat azzal, hogy irányítsák az Úr házának építését. Jésua a fiaival és testvéreivel, Kadmiéllel, Bánival és Hódavjával, meg Hénádád fiai, a fiaikkal és testvéreikkel, a lévitákkal egy emberként vállalták, hogy irányítják azokat, akik az Isten házának az építését végzik. Az építők tehát lerakták az Úr templomának az alapját, és oda állították a papokat szolgálati öltözetben, harsonákkal, meg a lévitákat, Ászáf fiait cintányérokkal, hogy dicsérjék az Urat Izrael királyának, Dávidnak az előírása szerint. Ezek énekeltek, dicsérve is magasztalva az Urat, mert jó, mert örökké tart szeretete Izrael iránt. Az egész nép pedig nagy örömújongásban tört ki, dicsérve az Urat azért, hogy lerakhatták az Úr házának az alapját. Sokan az idősebb papok, léviták és családfők közül, akik még látták az első templomot, hangosan sírtak, amint a szemük láttára rakták le ennek a templomnak az alapját, sokan pedig hangosan újjongtak és örvendeztek, úgyhogy a nép közül senki sem tudta megkülönböztetni az örömújjongás hangját a sírás hangjától, mert a nép igen hangosan újjongott és messzire hallatszott a hangja. Amen. Kedves testvérek, az a szó, hogy templom, mindenkinek eszébe juttatja a saját templomát, már ha van saját templomunk, de hát bízok benne, hogy van. A saját templomunk pedig az, amiben járunk, ami hozzánk tartozik, amiben otthon vagyunk, amiben élünk. Hát a szabadszállásiaknak reménység szerint eszébe jut a szabadszállási templom, fel tudjuk idézni annak a harangjának a hangját, de én úgy vagyok vele, és biztosan többen így vannak vele, akik ide bekerültek ebbe a településbe, hogy fel tudjuk idézni a saját szülő helyünknek, a templomának a hangját reménység szerint. Felidézzük annak a harangját, a belső hangulatát, a szagokat, az illatot és sok mindent. És az azért van, mert hogyha természetes módon voltunk jelen gyermekként vagy fiatalként a magunk templomába, akkor az nem egy idegen riasztó épület, hanem a legbensőségesebb épület és a legnagyszerűbb dolog, amiben otthon lehetünk, mert megéljük irányítottan a találkozást talán az Istennel. Ezért nagyon fontos, hogy milyen a templom, ezért fontos a gyerekeket is sokszor beerőltetni a templomba, hogy szokják annak a hangulatát, hogy természetes legyen számukra ennek az épületnek a légköre. Talán még emlékeztek ti is arra, amire én sokszor emlékszek, hogy a régi időkben akár milyen világ is volt ezelőtt 30-40 évvel, de azért szépen az emberek felvették a szép ruhát, családok indultak el a templomba, legalábbis én így éltem meg, hömpölyögtek az utcán az emberek, mert menni kellett az Isten házába, hiszen teljes természetességgel voltak ott jelen az emberek az Isten tiszteleten, mert valahogy úgy érezték, hogy van elszámolni valóm az Istennel, van kérésem hozzá, talán bocsánatot kell tőle kérni. Az emberek úgy érezték, hogy más az, ha a templomba élem meg az áhítatos élményt, mint hogyha otthon a magam csendességében. És az emberek nekiindultak a templomba, és milyen fontos volt, mert a templom egy szent hely, az Istennek elkülönített hely, és ezért érezzük azt, hogy itt, minthogyha sokkal mélyebben és sokkal bensőségesebben tudnánk beszélni az Istennel. Nem az Istennek van szüksége templomra, nekünk van szükségünk, hogy legyen templomunk. Szüksége van az embernek erre. És kedves testvérek, így volt ezzel Izrael népe is, amikor a babiloni fogság után az akkor világuralmat gyakorló perzsa hatalom királya, Círusz, uralkodásának mindjárt a legelején elrendeli, hogy a zsidók, a több évtizede már ott a Babilónia területén élő zsidók, zsidó családok költözzenek haza, és nyugodtan építsék újjá a templomukat. Aztán telt múlt az idő, valahogy ez a rendelet feledésbe merült, ám bár a zsidók elkezdték újjáépíteni a lerombolt templomot, ez egy irdatlan, hatalmas nagy templom, tehát ne ilyet képzeljünk el, mint a miénk, hatalmas nagy templom udvarral rendelkezett, mint egy várfal, úgy volt körbevéve, egy pazar gyönyörű épületet kellett nekik felújítani, amit szinte porig romboltak annak idején, és hát persze jött az ellenség, voltak, akik ezt meg akarták akadályozni, hiszen az emberben mindig ott van az, hogy ha leigázok egy népet, ha meg akarok alázni egy népet, akkor hitében, vallásában, nemzeti összetartozásában kell pusztítani, igaz? Mert akkor nem tud megmaradni, akkor szétszéled, akkor beolvad. Így volt ez annak idején, tudjuk nagyon jól, amikor 1948-ban a Rákosi rendszerben államosították a rangos, gyönyörű, szép és jól működő egyházi iskolákat, vagy bezárták azokat, elkezdték beültetni a párt funkcionáriusokat az egyházba, hát olyan lelkész is volt, olyan püspök is volt, hogy az elnöki tanácsban is benne volt, olyan kommunista érzületű, de amúgy meg teológiailag képzelt emberek, akik inkább a hatalmat szolgálták ki, mert ezzel lehetett a legjobban rombolni az egyháznak a belső egységét. De hát ugye az sose az államhatalom kezében van, mert az Isten ügye az nem emberi erő kezében van. Lám csak itt vagyunk, és járhatunk a templomba ma is, és én hiszem, hogy még nagyon sokáig megmaradnak a gyönyörű templomaink, és megmaradnak a gyülekezetek. Na hát ebben hittek a zsidók is. És nem azt mondták, hogy hát mi az, hogy 8000 forint az egyház fenntartás, hát azért nem sok az egy kicsit, hanem napi 8000 forintnyi összeget, vagy még többet áldoztak oda a bevételükből, és hordták össze a köveket, és dolgoztak, és fegyvereket hordtak magukkal, mert az ellenség jött, és zavarta, megzavarta az építkezést, neki ment a templom építőknek, és úgy kellett védeni a munkát, igaz, olvassuk Esdrás próféta könyvében, hogy mennyire kellett vigyázni, vagy a helyi idegen hatalmaktól, politikai erőktől menteni kellett azt, amit felépítettek, de mégis csinálták, mert tudták, hogy a templom nélkülözhetetlen. Mert az nem csak egy épület. Annak az építésnek a hátterében ott van az, hogy az Isten van velünk, és az Isten tiszteletére építjük. Egy magasztosabb hatalomnak kell cselekedni. Milyen nagyszerű dolog volt ez? Milyen gyönyörű dolog volt ez? Eszembe jut az óparókiának a úgynevezett Dóri József terme, így nevezzük. Többen tudják a testvérek közül, hogy egy csomó fényképet találtunk ott az irodában, meg itt-ottam ott, meg voltak is olyanok, amik ki voltak téve, régi fényképek. Régi ünnepségeken készültek. Ha valaki bejön ide az óparókiára, nyugodtan meg lehet nézni. Még lehet hozzánk tartozót is találunk rajta. 30-40 fős presbitérium, vagy 60 fős konfirmáló közösség. Lehet pont itt ülnek a padokba azok, akik, mit tudom én, a 70-es, 80-as vagy a 60-as években oda kerültek a fényképre. Régi arcok. Megállok ott néha bambulni, így mondom, szabócsiasan, és nézegetem azokat a képeket, mondjuk egy 60-as, 70-es évekbeli presbiteri fényképet, ott ülnek a presbiterek, 40-en talán, vagy még többen, lelkipásztor középen, dacosan néz bele a világba. Ott vannak azok a kun arcok, az a szikár tekintet, az a tekintet, amivel az ember nem akar vitázni. Ott biztos, hogy ott, ha valaki az egyház ellen mondott volna valamit, azok a csizmás, szépen felöltözött fehér inges emberek pillanatok alatt lerendezik a vitát. Az egyházat nem bántjuk. Látszik az arcukon, nézzük meg, ahogy ülnek, kihúzzák magukat, mert itt a fényképész. Meg kell mutatni magunkat. Délcegen, és látszik abban a tekintetben, szinte érezni vélem a fekete-fehér képen keresztül, hogy ezek az emberek mindenüket odaadták volna az egyházért, legalábbis úgy érzem, hogy így van. De azért érzem így, mert most is egy gyönyörű templomba vagyunk. Mi hajtja az embert olykor, hogy így gondoskodjon az egyházról? Valamiféle hóbort? Vagy divat? Hát nem pont az, hogy hiszünk ebben a dologban? Nem az, hogy valahogy ott van a szívünkben, hogy tartozunk az Istennek azzal, hogy áldozunk az egyházra, hogy tartozunk azzal, hogy legyen harangszó ebben a városban, hogy a város ne felejtse el, és szabadszállásra gondolok kifejezetten, hogy ne felejtse el, hogy van feltámadás, hogy van isteni kegyelem, hogy Krisztus megváltott, és az én életem az egy fontos élet, mert Isten gyermeke vagyok. Hát nem azért akarunk tenni, hogy ez megmaradjon. Hogy maradjon remény a fiatalokban és a gyermekekben, hogy amikor apa meg anya nézi a híradót, és a gyermek meg hallja a félfüllel, hogy valami háború van itt a közelben, akkor megretten, hogy mi lesz, és hogy meg tudjuk nyugtatni a gyermekeinket, igaz, hogy drága gyermekem, mi ilyen buták voltunk, rossz világot csináltunk, te legyél okosabb. Te legyél műveltebb és bölcsebb, meglátod. Amit mi elrontunk, azt ki tudjátok javítani. De nem ez a lényeg, nem az a lényeg, hogy megtanítsuk az embereket arra, a környezetünket, a magunkéit arra, hogy Isten kezébe vagyunk, és az Isten kezéből áldások jönnek felénk. Hát ezért fontos nekünk a templom, és ezért volt fontos a templom annak a zsidó népnek, akik Krisztus előtt az 5. században nekiestek, és mindent feláldozva és odaáldozva felépítettek egy pazar épületet, ami 400 évig meg tudta tartani őket, és összetudta tartani őket Isten neve által. Belépünk az Isten házába, és én azt gondolom, hogy akik otthon érezzük benne magunkat, jól értjük azt a gyönyörű Zsoltár szöveget, amit felolvastam, amikor azt mondja a Zsoltár, mély kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura, sóvárok, ső teleped a lelkem az Úr udvarai után. És talán megfordul a fejünkbe az, hogy talán mi is rajta vagyunk egy fényképen, mikor konfirmáltunk és toporogtunk, meg nem nagyon élveztük, mert hát unalmas volt, de mégiscsak oda keveredtünk az Istenhez, aztán talán a kezünkbe akad egy olyan fénykép, ahol ott van mellettünk az életünk párja, fiatalon, gyönyörűen, az Úr asztalánál a pap áldása tartja a kezét, a fotósot járkált, és hála Istennek megörökítette. Aztán eszünkbe jut egy ilyen szép alkalom, mint a keresztelő, hogy bizony-bizony oda keveredtünk az Úristenhez, és hálát adtunk a gyönyörű gyermekért, hogy megszülethetett, hogy van kiről gondoskodni, hogy az életünk kiteljesedhet, mert az emberi élet egyetlen igazi nemes célja pont az, hogy gondoskodjon, ahogy az Isten is gondoskodik rólunk. És megéljük ennek az egész gyönyörűségnek azt a belső hangulatát, hogy milyen jó, hogy van templomunk, ahol beszélgethetünk az Istennel. Nem, mintha otthon nem beszélgethetnénk az Istennel. Vajon ez a sóvárgó öröm, amit a Zsoltár is mond meg, ami árad ebből a történetből, vajon ez meg fog-e még maradni sokáig? Ez olyan nagy kérdés. Én azért hiszem, hogy igen. Sőt, hát nagyon hiteltelen lenne az egész vasárnapunk, ha félnénk attól, hogy itt 20-30 év múlva mindennek vége. Az nem lehet. És azért nem lehet, mert Isten kezében van minden. Mint ahogy a KT-ban mondjuk, ugye jól ismerjük ezt a feleletet. Isten fia a világ kezdetétől fogva annak végéig, az egész emberi nemzetségből szent lelke és igéje által az igaz hit egységében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. Úgyhogy megöleljük ezt a templomot, ezt a szép szabadszállási templomot, oda tesszük szépen az Isten kezébe, és azt mondjuk csak, hogy Uram, ahogy annak idején, annak a zsidó népnek erőt adtál és hitet adtál ahhoz, hogy az ellenség által lerombolt templomot felépítse, úgy mi is szeretnénk ezt a templomot a te kezedbe tenni, általad, de a mi erőnkkel egy kicsit gondoskodni, és nem is akármiért. Azért, mert hisszük, hogy egy sokkal szentebb templom épül, ezt úgy nevezzük, hogy Krisztus teste, és Krisztus teste, ahogy épül, annak én is hiszem, hogy élő tagja vagyok, és az is maradok. És hogyha engem Krisztus beleépít ebbe az áldott testbe, az ő testébe, hát akkor tartozom azzal, hogy gondoskodom az egyházról, a templomról, gondoskodom a lelkemről, gondoskodom az Istennel való találkozás lehetőségéről. És végül hadd utaljak arra, ami a történet végén elhangzott itt, ahogy felolvastam, hogy amikor megkezdték a templom építés munkálatait, tudván azt, hogy nagyon kemény harc lesz ez, akkor lerakták az alapkövet, és egy hatalmas ünnepséget tartottak, és azt olvastam, hogy olyan nagy arányú volt az ünnepség, hogy messzire hallatszott a hangja, híre ment az alapkő letételnek, hogy tudja az egész nép, hogy valami elkezdődött, és én hiszem azt, hogy Krisztus azt bízza ránk, hogy ahogyan mi építkezünk, most mi szabadszálláson, más gyülekezet máshol természetesen, Isten azt bízza ránk, hogy ennek menjen el a híre. Krisztus ügyének, az ő szeretetének, jelenvalóságának, a kegyelmének, ölelő karjának menjen el a híre, talán általunk is. Hát így erősítse meg az Isten a szabadszállási gyülekezetet, minket reformátusokat is, a katolikus felekezetet is. Isten erősítsen meg ebben a furcsa világban minden keresztény közösséget, mégpedig azért, hogy híre menjen annak, hogy van menekülés, van szabadítás, mert van szabadító, mert Krisztus örökké, mindörökké velünk van. Így áldjon meg bennünket a mindenható Úr. Amen. Testvérek, feleljünk az ige megszólító szavára énekszóval. 810. dicséretünk első két versét énekeljük. Nagyon szép énekünk ez. 810. dicséretünk első két versét énekeljük. Így kezdődik az első vers. Áldjátok Istent szent templomában. Csendesedjünk el, testvérek, és a magunk csendességében vigyük imádságainkat Isten színe elé. Áldott vagy, Urunk Istenünk, hogy meghallgatod imáinkat, fohászainkat. Hálát adunk azért, Urunk Istenünk, hogy helyünk van ebben a világban. Ahogyan elhangzott ez a gyönyörű kicsi lánynak, akit kereszteltünk, és elhangzott ez a családnak, elhangzott ez a gyülekezetnek is, és nekünk is, és mindannyian magunkra érthetjük azt, hogy bizony helyünk van a világban. És a világban úgy van helyünk, Urunk, hogy a cseppnyi hitünk az tulajdonképpen tengernyi áldást hoz el nekünk, amelyekkel megajándékozol bennünket, és sokszor látjuk ezeket az áldásokat. És helyünk van, Urunk, a templomban is. Lehet vannak, akiknek erősebb a hite, vannak, akik szkeptikusak, vannak, akik tele vannak kérdéssel, és ettől függetlenül mégis mindegyikünknek helye van ebben a gyönyörű épületben, hogy egy kicsit megpihenve, elcsendesedve a magunk életét értékeljük, hogy megnézzük azt, hogy hol tartunk, hogy mit értünk el eddig, hogy egyáltalán milyen haszna van a létezésünknek, hogy vannak-e azok, akik szeretnek bennünket, mert ott van a helyünk, ahol szeretnek bennünket. És Urunk, hogyha végigvesszük ezt, rájövünk arra, hogy egy valaki biztosan szeret, az pedig Te vagy. Éppen ezért, Urunk, tudjuk, hogy helyünk van nálad is. Tekints ránk egyen-egyenként, mindannyian azt kérjük. És segíts meg bennünket, mindannyian idehozzuk a magunk ügyes-bajos gondjait, kérdéseit, talán a veled való vitákat is. Urunk, kezdj velünk valamit, áldj meg minket, vigasztalj, bátoríts, erősíts, vezess minket. Így kérünk téged a mi gyülekezetünkért. Kérünk azért, Urunk Istenünk, hogy nekünk itt ebben a városban a reformátusoknak legyen áldott helyünk. Helyünk abban, hogy meg tudjuk mutatni a Te szeretetedet. Így segíts meg minden keresztény gyülekezetet, Urunk. Imádkozunk azokért, akiknek nagy szükség van most mások szeretetére. Talán azért, mert a gyász terhében szenvednek, a veszteség fájdalmát hordozzák. Adj vigasztalást, Urunk, és talán általunk is adj vigasztaló szót másoknak. Eléd hozzuk azokat, akik betegségben szenvednek, Urunk, imádkozunk gyógyulásukért, és hogy kapjanak erőt, hogy elhordozzák azt, amit el kell hordozniuk. Imádkozunk, Urunk Istenünk, a kicsikért, nagyokért, gyermekekért, fiatalokért, azokért, akik majd szeptemberben új iskolában kezdik a tanévet, vagy talán azokért imádkozunk, Urunk, akik most kerültek ki, vagy most kerülnek ki a nagybetűs életbe. Áld meg az ő útjukat, Urunk, és adj bölcsességet, hogy szeretettel építsék ezt a világot. Így fohászkodunk hozzád, Urunk Istenünk, ismeretlenekért, szenvedőkért, üldözöttekért, és minden olyan hajléktalan vagy nélkülöző emberért, akiknél nem természetes a mindennapi kenyér, és azt élik meg, hogy nincs helyük a világban. Urunk, így segíts meg bennünket, a feltámadott Jézusért kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Testvérek, mondjuk el közösen fennhangon, fennállva az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Fogadjátok az áldást! Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.